Tudjuk, ahogy írva található Lukács evangéliumának 8. fejezetében, a 22. verstől az 56. versig. Jön pedig egy napon, hogy bement a hajóba, ő és az ő tanítványai, és mondta nekik, menjünk a tónak túlsó partjára, és elindultak. De hajózásuk közben elszenvedett, és szélvíz csapott le a tóra, megrémültek, és veszedelembe voltak. Hozzám menvén felköltötték őt, mondván, Mester, Mester, elveszünk! Ő pedig felserkenvén megdorgálta a szelet és a víznek habjait, és megszűntek, és lett csendesség. És mondta nekik, hol van a ti hitetek? Félelemmel csodálkoztak, mondván egymásnak, ugyan ki ez, hogy a szelek is, a víznek, a szélnek is, meg a víznek is parancsol, és engednek néki. És evesztek a gadarénusok tartományaiba, mely Galileával átelemben van. És mikor ő kiment a földre, jött elébe a városból egy ember, kiben ördögök voltak sok időtől fogva, sem ruhában nem öltözött, sem házban nem lakott, hanem sírboltokban. Mikor meglátta Jézust, felkiáltott, lábai elé esett neki, s fenn szóval mondta, mi közön van nékem te veled, Jézus, felséges Istennek fia, kérlek téged, ne gyötörj engem. Mert azt parancsolta annak a tisztátalan léleknek, hogy menjen ki az emberből. Mert gyakran elragadta őt. Annak okáért láncokkal és békókkal megkötözve őrizteték, de a kötelékeket elszaggatván az ördögtől a pusztákba hajtaték. Megkérdezte pedig őt Jézus, mondván, mi a neved? És ő mondta, Légió, mert sok ördög ment bele. Kérték őt, hogy ne parancsolja nekik, hogy a mélységbe menjenek. Volt pedig ott egy nagy disznónyáj legelészve a hegyen, kérték őt, hogy engedje meg nekik, hogy azokba menjenek, és megengedte nekik. És minek utána kimentek az ördögök az emberből, bementek a disznókba, és a disznónyája meredekről a tóba rohant és megfulladt. Pásztorok pedig látván, mi történt, elfutottak, elmentek, hírvé adták a városban és a falukban. Kimentek azért megnézni, mi történt. Mentek Jézushoz, és ülve találták az embert, kiből az ördögök kimentek, felöltözve és eszénél, a Jézus lábainál, és megfélemlének. Elbeszélték pedig nekik azok is, akik látták, mi módon szabadult meg az ördöngős. És kérte őt a gadarénusok körül való tartományok egész sokasága, hogy ő közülük menjen el, mert felette igen féltek, ő pedig beülvén a hajóba visszatért. Kérte pedig őt az az ember, akiből az ördögök kimentek, hogy ő vele lehessen, de Jézus elbocsájtotta őt. Térj vissza a házadhoz, és beszéld el, mely nagy dolgokat tett az Isten veled. Elment azért hirdetvén az egész városban, mely nagy dolgokat cselekedett Jézus ő vele. S lőn, hogy mikor Jézus visszatért, a nép örömmel fogadta őt, mert minnyájan várták őt. Íme eljött egy ember, kinek Jairus volt neve, ki a zsinagógának feje volt, és Jézus lábai előtt leesett, kérte őt, hogy menjen be az ő házába. Mert volt néki egy egyetlen leánya, mint egy 12 esztendős, és az halálán volt. Mikor pedig ő ment, a sokasság szorongatta őt. És egy asszony, ki vérfolyásban volt 12 esztendőtől fogva, és bár minden vagyonát az orvosokra költötte, senki meg nem tudta gyógyítani. Hátulról hozzájárulván illetté az ő ruhájának peremét, és azonnal elállt vérének folyása. És mondta Jézus, ki az, aki engem illetett? És mikor minnyájan tagadták, mondta Péter, és akik ővele voltak, Mester, a sokaság nyom és szorongat téged, és azt mondod, ki az, aki engem illetett? Jézus pedig mondta, illettett engem valaki, mert én észrevettem, hogy erő származott ki tőlem. Mikor pedig látta az asszony, hogy nem maradt titokban, reszketve eljött és előtte leesett, megjelent néki az egész sokaság előtt, miért illette őt, és hogy azonnal meggyógyult. És ő mondta néki, bízzál, leányom, a te hited megtartott téged, eredj el békességgel. Mikor még a szó a szájában volt, eljött egy ember a zsinagóga fejének házától, és mondta néki, meghalt a leányod, ne fáradd a mestert. Jézus pedig, mikor ezt hallotta, felelte neki, ne félj, csak higgy, és megtartatik. Bemenvén pedig a házba, senkit sem bocsátott be, csak Pétert, Jakabot, Jánost, és a leányzó atyát és anyját. Sírtak pedig mindnyájan, és gyászolták azt, ő pedig mondta, ne sírjatok, nem halt meg, hanem aluszik. Kinevették őt, tudván, hogy meghalt. Ő pedig mindenkit kiküldvén, és a leányzó kezét megfogván, kiáltott mondván, leányzó, kelj fel. És visszatért annak lelke, és azonnal fölkelt, és ő parancsolta, hogy adjanak néki enni. Elálmélkodtak annak szülei, ő pedig megparancsolta, hogy senkinek ne mondják el, ami történt. Isten szent lelket, ugye bennünk áldottá érthetővé ezeket az igéket. Imádkozzunk az Istenhez, és kérjük, hogy érthessük, hallhassuk az ő hangját. Köszönjük, Urunk, ezeket a biztató igéket, azt, hogy hatalmaddal szólsz, és ezt kérjük, várjuk most is, hogy hatalmaddal szólj bele a mi életünkbe, és könyörülj, hogy mi megérthessük ezt, hogy mit szólsz ránk, hova akarsz elvezetni, miből akarsz kihozni, mit akarsz lecsendesíteni. Urunk, te tudod, hogy hogyan vagyunk itt, ismered a szívünket, ismered kérdéseinket, ismered fájdalmainkat, és ismered hiányainkat és örömeinket is. Urunk, hadd tegyük most félre, ami bennünk van, hogy tudjunk arra figyelni, amit te kínálsz, hiszen az a fontos. Könyörülj, Urunk, hogy az ördög ne kapkodhassa ki a szívünkből az igéket, és ne vegye el a figyelmünket. A te lelked által szólj. Könyörülj, Urunk, hogy a szavak ne emberi szavak legyenek, hanem a te üzeneted, amihez te adod az erődet, hogy meg is tudjuk cselekedni, amire elhívsz bennünket. Készíts igéiddel az úrvacsora vételre, hiszen mi magunktól nem vagyunk készek, egyedül te tudsz készíteni erre is. Amen. Isten bűnbocsájtó kegyelmét Ézsaiás könyvéből olvasom. Azért vár az Úr, hogy könyörüljön rajtatok, és azért felséges ő, hogy megkegyelmezzen néktek. Mert az ítélet Istene az Úr. Boldogok mindazok, akik őt szolgálják. Az igehirdetésre készülve a 173. dicséretünket énekeljük. A 173. dicséretünk így kezdődik, nem vagyunk mi magunkéi. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánunk köztetek, írva található már felolvasott evangéliumi szakaszban, közelebbről Lukács evangéliuma 8. fejezetében, a 24. és 25. versben. Hozzámenvén felköltötték Jézust mondván, Mester, Mester, elveszünk! Ő pedig felserkenvén megdorgálta a szelet és a víznek habjait, és megszűntek, és lett csendesség. És mondta nekik, hol van a ti hitetek? És félelemmel csodálkoztak, mondván egymásnak, ugyan ki ez, hogy a szeleknek is, és a víznek is parancsolt, és engednek néki. Kedves testvéreim, most nem térek el a címtől, az a cím, hogy Jézusnak a hatalma, hiszen mindegyik vers, mindegyik történet az Úr Jézus igen-igen nagy isteni hatalmáról beszél. Arról a mindenek felett állóról, amelyik le tud csendesíteni viharokat, legyőz ellenséges erőket, amelyik felette áll betegségnek és halálnak. A hatalom nagy kérdés ember és ember között is, hogy ki a hatalom ezen a földön. Ki birtokolja azt? Honnan kapta az ember az ő hatalmát? És hogyan is van ez a hatalmi rang létre, hogy ki áll kifelett, és miért? És aki hatalmon van, hogyan él a hatalmával? A politikai, gazdasági életben azt is lehet látni, hogy hogyan élnek rosszul a hatalommal, hogyan élnek vissza a hatalommal. Hogy mit meg nem teszünk azért, hogy a miénk legyen ez a hatalom, és amikor megszereztük, akkor sem biztos, hogy tudjuk azt jóra felhasználni. Mert az embernek a hatalom többnyire azért kell, hogy még többet szerezzen. Pénzt, javakat, dicsőséget, hírnevet, vagy hogy tudjam uralni a másik embert. És szinte félünk is egy-egy embernél, hogy jaj, nehogy hatalomra kerüljön, mert ismerjük a szívét, és tudjuk, hogy abból nem lesz jó. Akkor jó lesz mindenkinek, mert a hatalommal lehet rombolni, ölni és pusztítani is mindent. Mert a hatalmon lévők általában a maguk akaratát akarják érvényesíteni, hiszen számukra erről szól a hatalom, hogy az én igazságom, az én akaratom, az én látásom, még mások élete, mások nyomorúsága árán is. Isten nagyon bölcs, és igazából ő nem adja ki a hatalmat a kezéből. Korlátozott időre adja ki egy-egy darabkát egy-egy embernek. De azt mindig tudhatjuk, hogy az ember hatalma csak addig terjed, amíg azt az Isten engedi. Egy milliméterrel sem tovább, és egy pillanattal sem tovább. Az embernek még az ő útja sincs hatalmában. Egyetlen járókelő sem teheti, hogy irányozza a maga lépéseit. Ezt tanítja Jeremiás könyve, és így is van ez, ha jól belegondolunk. Nincs hatalmunkban, a saját magunk lépésének irányítása sem. Mégis milyen nagyra szoktunk lenni a magunk hatalmával, és hamisan gondoljuk azt, hogy na, most ezt megszereztem magamnak. Mert nem szereztük meg. És hogyha valamiben van is hatalmunk, azt is csak kaptuk, és kérhetjük a bölcsességet hozzá Istentől, hogy Istenem add, hogy jól éljek vele. Mert az övé az erő és a hatalom. Az ős ellenségnek, a sátánnak is van hatalma, sőt nagyobb a hatalma, mint az emberé. Ezt nem szabad figyelmen kívül hagyjuk. Még Jézus Krisztusnak, az Isten fiának az életében is látjuk ezt az emberölő munkáját, ahogyan próbálja őt kiiktatni, már ott Betlehemben a kezdeteknél, és próbálja őt a későbbiekben is felhasználni a maga céljaira. Hatalma messzire terjed, olvassuk a Szentírás történeteiből, hogy hogyan kísérti meg az istenfélő Jóbot is. Birtokba vehet embereket, mint itt ezt a megszállottat. Támadhat vihart a tengeren és az emberi szívekben is. Mennybe menetele előtt Jézus Krisztus ezzel bátorítja az itt maradt tanítványait, hogy az övé minden hatalom menjen és földön. És ezeket húzzák alá ezek az igék is, hogy az övé volt mindig is a hatalom, és ő nem megszerezte magának, hanem atyától kapta, és mindig is az övé lesz a hatalom, és ezt elvenni tőle nem tudjuk, senki sem. Mindent nekem adott át az én atyám, ezt mondja Máté evangéliumában. És ezt a hatalmat neki nem kell megvédenie, nem fog megrendülni semmilyen körülmények között. És ezzel szeretne most bátorítani minket az Isten, hogy ne féljünk, és ne is féltsük magunkat, mert az övé minden hatalom. Lukács evangéliumában először a názáreti zsinagógában találkoztak az emberek Jézus Krisztus hatalmával, amikor magyarázta az írásokat, és tette ezt úgy, hogy megérezték az emberek, hogy ebből erő árad, hogy hatalommal mondja. Nem úgy, mint a törvénytudók, akik csak értelmezni tudták a szavakat, de betartani nem. Neki volt hatalma arra is, hogy betöltse az írásokat. És a történeteken keresztül itt jó azt látni, hogy Jézus mire használja az ő hatalmát, és mit is jelent az ő hatalma. Nézzük most ezt végig. Az első történetben lecsendesíti a tengert. Ez is bizonyára sokunk kedvenc története, amiről több igehirdetést is meghallgathattunk már, hogy Jézus a hajó aljában alszik, a tanítványok meg félnek, és felkeltik. És olyan egyszerűen megdolgálja Jézus a szelet és a vizet, mint valami rakoncátlan gyermeket, és lesz nagy csendesség, amiben a tanítványok felismerik, hogy ki is az ő mesterük. És itt azt mutatja be Jézus, hogy felette állok a természeti erőknek. Hogy azok nem csak jönnek, mennek, törnek rá az emberekre, bár gyakran a mi bűneink is erősen benne vannak, és Isten ítéletként felhasználja a természet feletti hatalmát. Van hatalma tehát arra, hogy indulatokat is lecsendesítsen bennünk, hogy lehessen a szívünkben is nagy csendesség. És sokszor az is törvényszerű, hogy igen, ez itt keltődik a szívünkbe, mert ilyenek vagyunk, így jöttünk a világra, hogy ezt keltették bennünk körülmények. És hogyha a saját szívemre gondolok, akkor azt kell, hogy valljam, hogy bizony nagy viharok tudnak benne dúlni, indulatok kavarogni, egy-egy kívánságunk is képes vihart kelteni. Jakab levele így beszél erről, honnét vannak háborúk és harcok közöttetek, nem onnan-e a ti gerjedelmeitekből, amelyek a ti tagjaitokban vitézkednek. Kívántok valamit, és nincs néktek, gyilkoltok és irigykedtek, és nem nyerhetitek meg, harcoltok és háborúskodtok, és nincsen semmitek, mert nem kéritek. Ha az Isten hatalmára építenénk, akkor mernénk hittel imádkozni, hittel kérni, hogy Jézus töltse be a mi hiányainkat, és csendesítse le a viharainkat. Hinni azt, hogy Jézus nem alszik, és még nem is szunnyad, és hogy mi nem vagyunk képesek a természet erőit kordába tartani. Építhetünk gátakat, kigondolhatunk megoldásokat, de védeni, és saját szívünktől is védeni, saját indulataink ellen is védeni, csak Jézus tud bennünket. A következő történetben Jézus hatalmát az ellenség felett mutatja meg. És nem csak azt, hogy magasan felette van, hanem azt is, hogy uralkodik rajta, sőt legyőzte. És ez a győzelem majd a Golgotai kereszten lesz teljessé, ahol a Jézus az asszony magvából származó fiú, az ősi kígyó fejére tapos. Itt még azt látjuk, hogy van ereje, még van ideje, de napjai megszámlálva vannak. Még keresi, hogy kit nyeljen el, és ez alól nem vagyunk kivételek. A gadarai embert megszállta az ördög, megkötözte, rabbá tette egész életére, és így fordul önkezével, saját magának ellen, nincsen kontrollja önmaga felett, és nem képes megszabadulni, és emberek sem tudnak rajta segíteni. A gonosz lélek így uralhatja gondolatvilágunkat, érzéseinket, vágyainkat, olyanra vesz rá minket, amit nem szeretnénk. Eszünkkel tudjuk, hogy igen, ez romlásba visz, de nincs erőnk megállni, sodródunk, mert egy nagyobb erő hatalmába vagyunk. Még arra sincs itt ereje, hogy ő maga kérjen segítséget. Ebben a megszállott emberben összecsap a két hatalom, de Jézus szavára engedniük kell az ellenséges erőknek, mert övé a nagyobb hatalom. És ez nem lenne szabad, hogy kérdés legyen előttünk, hogy kié a nagyobb hatalom, mert Jézus Krisztusé a legnagyobb hatalom. És bárcsak így hinnénk ezt élethelyzeteinkben is, hogy ne lehessen úrrá bennünk, körülöttünk semmiféle ördögi erő, mert ő szabadító úr. Ha bele is mentünk valamibe, meg tud szabadítani, ki tud hozni. És ő a megtartó úr akkor, hogyha ott vagyunk a kísértésben, ott vagyunk ennek a szélén, hogy el ne essünk. Ő szól, és az ellenséges erők elhallgatnak, elhallgat a félelem, elhallgatnak hamisságok, elégedetlenség, csábító vagy éppen folytogató hangok bennünk. Mert az ellenség hangja lehet csábító is, meg lehet folytogató is. Talán veszélyesebb, hogyha csábítóként éljük meg, mert akkor még jónak is gondolhatjuk, és könnyebben belemegyünk. Ezért is lényeges az ő szavának nagyobb teret adni az életünkbe, hogy folyamatosan így legyen, hogy ő tartson meg bennünket. Van egy olyan ígéretünk is, hogy titeket Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre. És hogyha félünk is, ő tud elrejteni, húzódhatunk az oltalmába. Ha kételkedünk, és ő tud könyörülni rajtunk, és ezért nem kell félnünk sem. Viszont igen fontos, hogy benne rejtőzön el az életünk, mert különben kiszolgáltatottak és védtelenek vagyunk. A harmadik összetett történetben Jézus megmutatja a halál és a romlás feletti hatalmát. És szinte belenyúl Jézus az időbe, és visszaforgatja azt a beteg asszony és a Jairus leánya életében. Egy betegség nagy rombolást tud végezni az emberben lelkileg is, meg testileg is. És az embernek még a hite is megkérdőjeleződhet a fájdalmas napokban. Jézus Krisztus pedig újat készít el, a halálból való feltámadást, az új életet. Mert van hatalma rá, mert ő előbb már végigjárta előttünk ezt az utat, és általa rajta keresztül mi is járhatunk rajta. Mert Jézus hatalma mindig az életet munkálja, sohasem a halált és a kárhozatot. Ahogyan az Atya feltámasztotta őt a halálból, megelevenítette, ugyanúgy akarja ezt megtenni a mi életünkkel is. Mert még hogyha az előző kettőnél azt mondtuk, hogy de most nincs vihar az életemben, vagy most nem érzem a pusztító erőnek a rombolását, azonban ott van a bűn, ott van a romlandóság, ami miatt meg fogunk halni, mert ez az örökségünk. De Jézus Krisztus győzött a halál és a romlás felett, és ezt vissza is tudja forgatni, vissza is tudja tartani bármelyikünk életében. Sőt, egyenesen ez az ígérete, hogy ezt meg fogja tenni. Megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudni illik az ördögöt. Ezt a zsidó levélben olvassuk. Vagy a másik ígéret, ige a korintusi levélből. Az Isten pedig az Urat is feltámasztotta, minket is feltámaszt az ő hatalma által. Már sok mindent át kell, hogy éljünk ebben az életben. Az Isten tudja, hogy mi van előttünk. De Krisztusban azt is átélhetjük, hogy a romlás erői feltartóztatódnak testileg is és lelkileg is. Sőt, reménységünk lehet afelől, hogy egy napon, ami szintén az ő hatalmában van, hogy mikor, felépíti újra az egész életünket tökéletesen, úgy, ahogy ő azt eredetileg elgondolta. Mert benne nincsen halál sem elmúlás, hanem örök élet van. A kérdés az a mi oldalunkon, hogy hiszünk-e az ő hatalmában. Kell-e nekünk ez a Jézus? Hiszen látszólag törékeny, és odaadja magát emberi kezekbe, látszólag lemond a hatalmáról ott a kereszten, mert oda szegezhető, de hatalma mégis valóságos hatalom, és ma is az azoknak az életében, akik hisznek benne. Hogyha hiheted, akkor minden lehetséges a hívőnek. És amennyiben szavának engedünk, szava bennünk is hatalmasan elvégez mindent, amit akar. És hatalma felszabadít még minket is arra, hogy általa neki éljünk a teremtettségünknek megfelelően. Merjük ezt hinni. Merjük az ő oltalmába letenni és tudni az életünket. Amen. Isten igére válaszként a 250. dicséretünk 4. versét énekeljük. A 250. dicséretünk 4. versét imádkozva énekeljük, így kezdődik, hogy imádlak téged, aki teremtettél. Dicsérünk és magasztalunk, Úr Jézus, a te hatalmadért. Azért a hatalomért, amivel legyőzted az ellenséges erőket véglegesen, és nincsen erejük már, rájuk ítélet vár. Dicsérünk az igét hatalmáért, amivel mindent el tudsz végezni a szíveinkben. Dicsérünk azért, hogy hatalmadat építésre használod, építed a te országodat, és dicsérünk azért, hogy oda akarod készíteni a mi életünket is. Köszönjük, Urunk, hogy hatalmadat szemlélhetjük már most, és dicsérhetünk érte, hiszen hatalmaddal mentesz ki, hatalmaddal tartol meg magad mellett, és viszed előre az életünket. Bocsásd meg, Urunk, amikor mi magunknak tudjuk, vagy akarjuk a hatalmat. Köszönjük, hogyha valamiben hatalmat adtál nekünk, hogy bízol azon a területen bennünk, segíts, hogy jól éljünk ezzel a hatalommal, és segíts, hogy legfőképpen rá tudjuk bízni magunkat, minden dolgunkat, szeretteinket is. Köszönjük neked az elmúlt hetet, köszönjük a táborozásnak a lehetőségét, te tartsd meg a gyerekekben az elvetett magot, hogy kikeljen és gyümölcsöt teremjen, és rád bízzuk a következő táborokat is, hogy utasd meg benne is, hogy hatalmas Úr vagy, aki csodákra vagy képes. Köszönjük, Urunk, hogy a szívünk viharat is le tudod csendesíteni. Köszönjük, hogy az ellenséges erőket is el tudod némítani. És köszönjük, hogy tudsz reménységet adni a feltámadás felől, hiszen új életet készítettél el, új testet nekünk, majd oda át. Segíts, hogy itt a csendben személyesen is el tudjuk mondani neked hálánkat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, míg éppen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa meg a hirdetéseket. Amint láthatják a testvérek a megterített úrasztalát, itt van előttünk, éljünk ezzel a szent lehetőséggel. Isten tisztelet után a presbiteri imanap keretében közös imádság lesz a közösség építéséért, a presbiterekért, a felső kis hittanteremben. Nem csak presbitereket várunk oda, hanem az imádkozó testvéreket. Este 6:30-kor is lesz Isten tiszteletünk. Pénteken véget ért az első idei nyári táborunk. Adjunk hálát és imádkozzunk a továbbiakért. Táboroztatásnál, csendes heteknél nem emeltünk, mármint az árát, vagy csak alig emeltünk a tavalyihoz képest. A költségek viszont drasztikusan emelkedtek, különösen a diákutazási kedvezmény. Az ifjúsági alapítvány lehetőségeihez képest támogatja a táborokat, de itt sem elég a rendelkezésre álló összeg. Kérjük, hogy adakozzanak a testvérek a táborok megsegítésére. Tegnap délután esküvő is volt a gyülekezetünkben, Bankó Péter és Petiki Zsuzsanna kérték házasságuk megáldatását. Hirdetem, hogy a kijáratnál kapható a Reformátusok lapja, valamint az iratterjesztés és a könyvtár lehetősége előttünk van. Készülődjünk az úrvacsora vételére, a 464. dicséretünket énekeljük. A 464. dicséretünk így kezdődik, Jöjj Királyom, Jézusom, szívem íme megnyitom.